Virág szombaton este Mária fiát kérdezte, jövő héten mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Virág vasárnapján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe bímegyek. Míg nagy hétfőn mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám beteg leszek, a templomba nem mehetek. Hát nagy kedden mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon lesfel járok. Nagy szeredám, mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám, hamis Júdás, engem 30 pénzért elhág. Nagy csütörtökön mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Anyám Getsemáni kertbe, fenn az olajok hegyikbe. Jézus a Getsemáni kertbe, fenn az olajfák hegyikbe. Térdjen állva imádkozik, piros vérrel izzadozik. Térdjen állva imádkozik, piros vérrel izzadozik. Nagy pénteken mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám egy keresztre, fel leszek én majd feszítve. Te a kereszt alatt leszel, szent kezeddel el nem érhetsz. Szent kezeddel el nem érhetsz, szűzölet bele nem vehetsz. Nagy szombaton mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám koporsomba, beszállok a gyászos sírba. Húsvét napján mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám feltámadok, mennyországba uralkodok. Húsvét után 50 napra, piros pünkös hajnalára, elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambót. Pünkösd után 80 napra, nagy boldog asszony napjára, felveszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba. Felveszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba. Amen. Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy hétfő van, tegnap virágvasárnapja volt, remélem, gondolom, hiszem, hogy minden egyes templomban csodálatosan megünnepelték Urunk Jézus Krisztus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe, amikor is mi barkákat szenteltünk, illetve a gyerekekkel bemutattuk Jézus Krisztus bevonulását, illetve elénekeltük a passiót. Elkezdődött a nagy hét. És a nagy hét folyamán Természetesen a szenvedő Úr Jézus Krisztus a központ, de ne felejtsük el az ő szenvedő édesanyját, aki a társ megváltó korredem Tórix, Mária társ megváltó, hiszen Mária lélekben annyira pont úgy szenvedett, mint Jézus Krisztus lélekben és fizikálisan. Kedves hallgatók, a szenvedés. Nagy hét, ennek a mottója, nézd Krisztus, aki érted annyit szenvedett. És mi hogyan állunk a szenvedéssel? Látjuk a gyötrött Isten anyját, aki szintén szenvedett Jézus Krisztussal. Kedves hallgatók, az Anyaszentegyház virágvasárnap kétszeren is rá tereli figyelmünket a keresztre. Először azáltal, hogy a templomban az oltárokon levő feszületeket, ugye hagyomány virágvasárnap megengedett, hogy fehérrel vonja be, és így maradnak bevonva egészen, amíg nagypénteken az Isten tiszteleten a pap fel nem mutatja a népnek a keresztet, nagyon sok helyt az erős, hogy villaszín lepellel vonják be. A pap, amikor felmutatja nagypénteken a keresztet, ezzel a mondással, intonálással, Excel lignum crucis, íme a kereszt fája, melyen a világ üdve függött. De a Szentmisa imádsai között is a virágvasárnapon egy új prefációt, dicsőít éneket kezd a pap imádkozni, vagy nagymisében énekelni, mely a keresztet magasztalja szavakkal. Valóban méltó és igazságos, méltán és üdvös neked mindig és mindenütt hálát adni, Szent Úr, mindenható Atya, örök Isten, aki az emberi nem üdvét a kereszt fájára helyezted, hogy ahonnét a halál fakadt, onnét támadjon fel az élet. Ezért is nevezzük a tegnapi vasárnapot, virágvasárnapot, Domenica Passionisnak, vagyis szenvedés vasárnapjának, az Úr Jézus Krisztus tragikus szenvedésének emlékünnepe. Kedves hallgatók, szenvedés, megváltás, bűn és bűnhődés. E régi legenda szerint Ádám megkérte Isten, mutassa meg neki bűnének következményeit. És a mindenható Úristen három tengert mutatott neki, egy verejtéktengert, egy könnytengert és egy vértengert. Íme ez a te bűnöd következménye, mondotta. Kedves hallgatók, tegyük fel a kérdést, valójában nem így van-e? Verejtéktenger. Minden törekvésünk, minden kultúra és technika ellenére verejtékes munka a mindennapi kenyér megszerzése. Már az iskolás gyermek is verejtékezve tanulja betűvetést, számolást. És minden gyermeknek előről kell kezdenie, mindig előről. És ott van a könyvtenger, ugye sírva jövünk a világra, és sírva távozunk belőle. A gyermekek, a nők, az édesanyák könnyeit ki tudná ma felfogni és megérteni. És a betegek, a csalódottak, a szenvedők, haldoklók könnyei, kedves hallgatók, kiapadhatatlanok. Csak egy éjszakán mennyi könny csordul ki az emberek szeméből a világon. A háború miatt. A kórházakban, klinikákon, betegágyak mellett és főként a temetéseknél, amikor szeretteinket gyászoljuk, mennyi könyv patakzik. És aztán ott van a vértenger, Káin és Ábel tragikus összecsapás óta mennyi gyilkosság, mennyi háború és ártatlan vér folyik a világon. Az emberi történelem szinte a háborúk szomorú története, és milyen szomorú, hogy most is, a mai világban, a mai modern, posztmodern korban, a 20. században háború van. Honnan a tengernyi szenvedés? Miért? Miért? Kérdezzük sokszor megdöbbenve. A pogányok nem tudtak rá válaszolni, a keresztény vallás viszont megoldja a rejtét. A megfeszített Krisztus fény derít a szenvedés sötét éjszakájában, mert a megtérést Krisztus keresztje adja a szenvedésben. Ez világosságot derít a szenvedés titkára, kedves hallgatók, ugyanis a mennyi atya megengedte egyszülött fiának a szörnyű kereszthalált, a borzalmas, számunkra fel nem fokatlan, kínzó kereszthalált. Ezóta a kereszt, tehát többé nem botrány kő, nem a szégyen fája. Itt minden miértnek el kell némulnia az üdvözítő, mi mesterünk, az ő véres keresztútján kell nekünk is járnunk, ha tanítványai vagyunk. A szenvedésre vagyunk meghívva, mind akik megszülettünk. 1 Péter 2.21. Bárhol megyünk is a keresztet, nem tudjuk kikerülni. Mindenütt vár ránk, legyen az jó vagy bal sors az életünkben. Krisztus szenvedése Kemény az Úr szava, aki utánam akar, én tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Máté 16:24. Az emberi szenvedést betervezte Krisztus szenvedése a megváltás művébe, vagyis az isteni nagy tervbe. A szenvedés, kedves hallgatók, nem csak tisztító eszköz, nem csak büntetés, hogy mi felfogjuk, a megszentelődés, a kegyelem eszköze is a szenvedés, nagyobb érdem forrása, sőt, az isteni szeretet ajándéka a szenvedés. Ezért ne fakadjunk ki, miért kell éppen nekem így és most szenvednem? Inkább ezt kérdezzük, miért kellene éppen nekem szenvedés nélkül élnem? Kedves hallgatók, ha a kereszt kopog ajtónk előtt, ne zavarjuk el. Mit keresel itt? Inkább azt mondjuk, térbe vártalak, mi már jó ismerősök vagyunk. Kedves hallgató, Krisztus keresztje erőt és bátorságot ad a szenvedéshez. Aki a keresztre néz és végig kíséri Krisztust a keresztúton, gondoljunk a második állomásra, vállalkozik a keresztet, a harmadikra, Jézus először esik el a keresztre, harmadik, hetedik állomás, Jézus másodszor esik el a keresztre, kilencedik állomásra, Jézus harmadszor esik el. Az ilyen ember, aki erre gondol, bátrabban viszi keresztjét, vagyis megkönnyebbülve mondja, Uram, te sokkal többet szenvedtél, mint amit én szenvedek, szenvedtem, vagy akár szenvedni fogok. Kedves hallgatók, mi adott a szenteknek erőt, hogy olyan hősiesen, diadalmasan viselték a szenvedést? Hát nem más, mint Krisztus keresztje. Kövessük mi is őt, kísérjük végig, most nagy hét folyamán, sokszor gondoljuk a kereszt súlyára, akár jelen van a mi életünkben, akár jelen van mások életében, empatikusan, részvétel közeledjünk feléje. Ó kereszt, vele együtt vinni a keresztet Krisztussal könnyebb és biztosabb. Próbáljuk meg a mai naptól, nagy hétfőtől. Közeledik, kedves hallgatók, ugye húsvét, de előtte nagy csütörtök, nagy péntek, a Szent Háromnap, nagy szombat. Higgyük el, hogy Krisztus keresztje ma is megvilágít és megaranyoz minden más keresztet itt a Földön. Olyan szép ez a mondás, annyira tetszik nekem. Ave crux, spes unica, üdvözlégy kereszt, egyetlen reményem, fény, erő, üdvösség, szent kereszt, üdvözlégy. És milyen szép, minden keresztút alkalmával elimádkozzuk, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Hadd énekeljem el. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Milyen szép! Krisztus keresztje által váltotta meg a világot. Mennyire hálásak kellene lenni nekünk. Kedves hallgatók, elvégezted-e húsvéti szentgyónásodat? Ha még nem, akkor tedd meg, készüljünk gyónásra. Hányszor gyújtottunk gyertyát az ördögnek? Egy öreg asszony Szent Mihály oltáránál imádkozott. Két viaszgyertyát gyújtott meg, az egyiket Szent Mihálynak ajánlotta fel, a másikat pedig a láb alá festett ördögkép alá ragasztotta. A pap megszólította. Mit babonáskodik az ördög elétett viaszgyertyával? Nem úgy van az, atyám, felelt az öreg. Az egyik gyertyát szeretetből égetem, hogy Isten megsegítsen, a másikat félelemből, hogy az ördög bennem kárt ne tegyen. Egyébként is jó mindenütt jó barátot szerezni, mert nem tudja az ember, hová jut, a mennyországba vagy a pokolba. Tehát innen a közmondás, kedves hallgatók, hogy az ördögnek is kell néha gyertyát gyújtani. Kedves hallgatók, most félretéveztem a humoros megjegyzést, mi hányszor gyújtottunk gyertyát az ördögnek. Higgyék el, a Szent Jónás nagy kegyelem, azt látom és tapasztalom itt a párcima is, hogy az emberek valahogy úgy vonakodnak a gyónástól. Egy féle nyugati hatás ide is beütötte a fülé, de gondolom már Székelyföldön is úgy, óvakodnak a gyónásról, de vajon miért? Nem hiszem azért, hogy a pap megszidná, a pap kritizálná, hiszen a pap az irgalmas Krisztus a gyóntatószékben, a megbocsátó Krisztus, nem a feddő, nem az ítélkező, nem a megszóló Krisztus. Ez nem is összeegyeztethető a gyónás szellemével. Kedves hallgatók, a Szent Jónás nagy kegyelem, ezt jó lenne felfogni és elhinni. Itt a keresztelői fehér ruhát visszakapjuk, a kialudt gyertyát lángra lobbantjuk, a lelkünkben a bűn által beállott kegyelmi rövid zárlatot helyreállítjuk. Ugye ma szabadságtól hangos erdőmező berek, igen, az ember szabad és a választás, a nyországi választások előtt állunk, ugye is fontos, hogy a szabadságra szavazzunk, a szabadság, a félelemmentes szabadságra, a szabadság, a béke legyen, lobogjon szemünk előtt. Még magával Istennel szemben is, Isten törvényét súlyos dologban szánszándékosan áthághatja, ez örök kárhozata. De a magatartása is szabadságában áll. A lelki életben, a kegyelmi életben akkor tudunk előrejutni, ha jól megismerjük saját természetünket, azaz jó és rossz tulajdonságaival együtt. Itt sincs ugrás. Nem mehetek fel egy házba a negyedik emeletre úgy, hogy a harmadikon kezdem. Alulról kell kezdenem. A lelki életben is először jó, természetes embert kell magamból kialakítanom, mert a természetesre épít a természet fölötti. A kegyelem nem rontja le a természetet, hanem arra épít, mint fundamentumra. Gondoljunk az egyházüldöző Saulra, akiből világhódító Szent Pál lett. Gondoljunk a bukdácsoló Ágostonra, akiből Szent Püspök lett, vagy Törékeny Erzsébetre, aki a felebaráti szeretet hősévé vált. Kedves hallgatók, a mi itt vallásunk, hogy a világ világossága legyünk, ez Krisztus parancsa mi felénk, ezért mindig a többre, a nemesebbre, az igazra, a szépre, a szentre kell törekednünk, nem szabad a minimalizmussal, csak valahogy megle, csak hát legyünk túl rajta, essünk át rajta, ezzel a mentalitással, felfogással megelégednünk. Hideg lélek soha nem lelkesít. A lélek, kedves hallgatók, imádkozunk, hogy legyen mindig energikus, legyen mindig tüzes, akaratos Krisztus szent ügyéért. A jellemnevelés alapját már a régi görögök néhány szóban foglalták össze, gnotisze auton, vagyis ismerd meg magadat, csak az, aki önmagát helyesen megismerte, képes hibái megjavítására és a lelki haladásra. Azért minden hamis önszeretettől mentesen, őszintén és kíméletlenül meg kell keresnünk gyengességeinket és hibáinkat. A hiúság és helytelen önszeretet nagy akadály tekintetben. Ez mindenre talál mentséget, kibúvót. A törtetést, buzgóságnak, a tunyaságot, óvatosságnak, a hazugságot, okosságnak, a haragot, indulatot, bátorságnak, a hiúságot, önérzetnek, az érzékiséget emberi gyengességnek tartja. Tehát helyes önismeretre nevel a gyakori lelkiismeretvizsgálat, vagyis soha ne feküdjünk le, ne hajtsuk este párnal fejünket, úgyhogy ne tartottunk volna egzáment, lelkiismeretvizsgálatot, milyen volt a mai napom reggeltől, ébredéstől, lefekvésig, mit követtem el, hogyan éltem, hogyan viselkedtem, hogy a gyakori szentgyónás mennyire fölemeli a lelket, nemesíti, egészen Istenhez emeli. És egy szentgyónás soha ne sablonos legyen, hanem őszinte. A tapasztalt lelki atya vezetése, szüleink, társaink, sokszor rosszakoróink véleménye. Ha valamilyen megjegyzés érzékenyen sért, nagyon valószínű a tyúk szemünkre hágott valaki, meg is a közösségnek jó szeme van. Vox populi, vox dei. A nép hangja, Isten hangja. Ha valakit egy közösségben idézőbe húznak, vagy cikiznek, nem ok nélkül van. Legtöbb hibánk gyökere a főhibán. Kedves hallgatók, a főhiba az a rossz hajlam életünkben, amelyből többi hibáink is bűnünk fakad. Ha hibáink után kutatunk, legtöbbször ugyanarra a végső okra bukkanunk, amely szinte második természetünké válik. Nem könnyű a főhibát felismerni. A tükörben akkor látunk jól, ha kellő távolságra van tőlünk. Ezt ne felejtsük el. Ha egészen közel tartjuk a tükröt, nem látunk. Márpedig mi sincs közelebb hozzánk, mint saját testünk és lelkünk jó és rossz hajlamaival. Azon kívül tudjuk, hogy a mély értelmű ezopuszi mese szerint Zeus mindenkinek két tarisznyát akasztott a nyakába. Egyet elől, másikat hátul. Vagyis az elsőben szemünk előtt vannak a mások hibái, kellően kihízlalva, jól eső megbotránkozással gyönyörködünk bennünk, túlzó buzgalomból szinte még a mikroszkopot is igénybe veszik, hogy jobban megfigyelhetők legyenek. A hátsó tarisznya sarkában elrejtve sokszor, elfeledve húzódik meg a saját hibánk tömkelege, ami természetesen Mivel hátra nem láthatunk, nem vesszük észre. Jó lenne, kedves hallgatók, hogy közbe-közbe hátra nyúlnánk a tarisznyába, s egyik-másik hibánkat üstökön ragadnánk, mindjárt jobban haladnánk előre. Kedves hallgatók, az újságban, interneten, médiában olvastuk, hogy a háborús főbűnösök előtt levetítettek egy filmet, amely az ostrom a háború szörnyűségeit, tetteik, következményeit és gyümölcsét szemléltette. Legtöbben megrendülve, megtörve nézték végig. És mi hogy néznénk végig a hangos filmet a mi főhibáinkról? Vetítse le ki magának lélekben. Kedves hallgatók, tisztítsuk meg a lelkünket, készüljünk méltóképpen fel Húsvét ünnepére. Úgyhogy Jónás intézménye az egyház isteni alapításának meggyőző bizonyítéka, halandó ember hogyan merészelni, vindikálni magának a megbocsátását. Ligori Szentel azt mondja, ha az egyik gyóntatószékben maga Krisztus ülne, a másikban egy pap, a kettő közül egyik sem bocsáthatna meg több bűn. Aranyszájú Szent János, a papoknak olyan hatalom adatot, lelki hatalom, amely még az angyaloknak sem adatott. Isten jósága úgy intézkedett, hogy a pap közbenjárásával minden bűnünk bocsánatot nyerhessen. De a bűnbocsánathoz szükséges a bánat és az elfordulás a bűntől. Nem sokat ír a bánat akkor, amikor nem az ember hagyja el a bűnt, hanem a bűn hagyja el az embert. Szent Anasztázius azt mondja, a bűn méreg, gyorsan szabadulni kell tőle, mert sorvasztja, rákos betegé teszi a lelket. Ne halaszd a Szent Jónást holnapra, ki tudja, megéred a holnapi napot. Vigyázat a betegnek, a bánata is beteges. A bánata a második keresség, a könnyek keressége. Az egyház előírja, hogy legalább húsvét táján, de ez a minimum, gyonjuk meg bűneinket. Jónás, bűnbevallás csak akkor végezhetünk, ha előzetesen, alaposan megvizsgáljuk magunkat, ha tisztában leszünk igazán önmagunkkal. Ismerd meg magad, ez a fő szabály. Bűne, főhibája mindenkinek van. Nincs bűntelen ember itt a földön. A főbűnök inkább bűnös készségek az eredeti bűn következtében önként jelentkező rossz hajlamok. Nézzük csak ezeket röviden. Ott van a kevésség, ott van a fösvénység, ott van a sárga irítség, ott van a torkosság, ott van a harag, ott van a jóra valóresség és a bujaság. Kevésség, saját kívánságunk, rendetlen hajhászása. Megnyilatkozásai, nagyzási hóbort, rendetlen önszeretet, mások háttérbe szorítása, megvetése, öndicséret, becsülethajhászás, fajai vakmerőség, azaz nagy, de erőinket meghaladó tetre vágyakozás, rendetlen rang és hivatalhajhászás, mindenkit megfúr, befeketi csak, hogy ő fehér maradjon, hiú dicsőséghajhászás, szavakban kérkedés, hetvenkedés, tettekben erényszínlelése, képmutatás, alakoskodás, makacság, egyenetlenkedés, kötekedés és elégedetlenség. Vagy ott van, kedves hallgatók, másodikként ott van a fösvénység vagy kabzsiság, rendetlen törtetés, iglenes földi javak után, rokonbűnök, a szív eldurvulása, az emberekkel szemben gorombaság, az erőszakosság, a hamisság, a cselszövés, az adott szó megszegés, az árulás, az esküszsegész következménye állandó nyugtalani. Vagy ott van a sárga irigység, mások javán való szomorkodás, mert abban saját kiválóságunk gyengítését látjuk. Ha más örül, az nekem szomorúság. Rokonbűnök, a megszólás, kárröröm, titkos áskálódás, tudod, rendes, de csúnya nyelve, szelíd, de nagyon lusta, és mindig az a de, amellyel a jót tökéletesen lerontjuk. A nyíl, amelyet másokra irányítunk. A torkosság, az étel, ital rendetlen élvezetében jelentkező bűnös készség, a mértékletesség ellentéte, idevág a falánkság és az ételben való válogatás, finnyásság. Ne legyen soha probléma, mit eszünk. Rokon bűnök, mértéktelen, vigadozás, spicces állapotban, szószátjártság, modortalan beszéd, testi-lelki javakban nyilvánul rendetlenség, gondozatlanság, hanyagság, slendriánság, részegség. Ötödiként a harag, hevességgel párosult rendetlen ingerlő indulat fokai, neheztelés, tréfáért is megsértődik, dű, örjöngés, rokonbűnök, ok nélküli, méltatlankodás, bosszúvá, gyalázkodás, káromkodás, haragvó állapotban számolni kell mindig tízig. Hatodiként ott van jóra való resség, renyhesség, lustaság, nem törődömség, rokonbűnök, lelki dolgokkal szemben ellenszem, gyűlölet, tunyasság, benső szétszórtság, mindig másul a szeme és gondolata. És hát ott van a hetedik, a bujaság. Itt tisztán kell látni az ember test és lélek, anyag és szellem, hús és vér, az ember tökéletes antagonizmus, kettősség feszül benne, a test lefelé, a lélek felfelé tör. Ebben a gigászi harcban szabad akaratommal tudom állni a vártát, amíg vér és hús van bennünk, addig az ilyen kísértés lehetősége mindig fennáll. De komolyan vesszük hivatásunkat, nem lesz baj, kellő magaslatból jobban látjuk a dolgokat. Ezt is az evangélium sziklacsúcsáról nézem, és látom, hogy isteni teremtő erők húzódnak meg az ösztönök mögött. Ha teremtő szemével nézzük ezeket a dolgokat, a kicsinyes, apró nyugtalanság nem vesz erőt rajtunk. Persze vérmérséklet dolga is. A szangvinikus, kolerikus természet másképp reagál, mint a melankolikus vagy flegmatikus. A szangvinikus ingerléken, csapongó, mélyebb érzelmi világ nélkül. A kolerikus ingerlékenység és mély érzelmi hatás fűti. Melankolikus lassúság, de álhatatosság, magány szeretete, félénkség, gyanakvása jellemzője. Flegmatikus, közönyös, kényelem szerető. Tiszta típus nincsen általában, kevertek a tulajdonságok, van érzelmi típus, vagyis szív, odaadás, tisztelet, részvét, szeretet, és van akarati típus, inkább az észre fókuszál, vagyis érvényesülési vágy, önállóság, felelősségérzet és uralomvágy. És van drót idegzető és idegroncs. Forróvérű és hidegvérű, ezek mind másképp reagálnak a külső benyomásokra. Előbbi esetben több a kísértés, de több az érdem is. Az önismeretnél az is fontos, hogy lemérem, milyen típus vagyok természettől fogva. Egyikből sok van, apasszuk, ha másikból hiányzik, akkor azt szaporítsuk. Vigyázzunk nagyon a tisztaságra, kedves hallgatók, törékeny edényben hordozzuk, vigyázni kell mindig a három lépés távolságra, a megfelelő komolyságra, rezerváltságra, benzines vagy puskaporos hordó nem megyünk gyufával, mert bum, robban. Nem hinni a sokbóknak, ezek mind sablonosak. A szem nem elégszik meg látással, a fül hallással, jön a súlyos lélegzuhanás. A keresztény életében tökéletesen el akarunk haladni, a keresztény életben feltétlenül a főhibánk gyökerére kell tennünk a fejszét. A vadhajtások lemetszésével csak tüneti kezelést nyújtunk, de nem gyógyítunk. Saját énünkben is dolgozik a visszahúzó erő, amely minden felfelé törést, minden lelki és szellemi igényt, lelki szabadságot szabotálni, megsemmisíteni akar. Ezt a főhibát, amelyről minden más táplálkozik, ki kell gyökerestől írni, de hogyan? Ha egyszerre nekirugaszkodunk, a gyökér benszakad, mi pedig hanyat vágódunk. Nagy türelemmel kell ehhez a munkához látni eszközei, részleges lelkiismeretvizsgálás, apró önmegtagadás főhibáink ellen, a főhibával ellentétes erény gyakorlása. Ez sokszor egy életmunkája. Kempis Tamás szerint, ha minden évben csak egy hibánkat írtanánk ki, hamar tökéletes szent emberek lennénk. Mi a célunk, kedves hallgatók? A bennünk lévő kegyelem kivirágoztatása, kibontása, ezért a dudvát, a vadhajtást állandóan nyesni kell. A krisztusi arc kimunkálása, kifaragása a lelkünkben egy életprogram. Ó, radírozásra, mennyi javításra, mennyi munkára, kemény kalapácsütésre van még szükség. A márványt is mennyit üti, veri, vési a szobráz. De csak így lehet belőle kiváló szobor. A Krisztus harc kifaragásánál nekünk is kemény, fájdalmas munkát kell végeznünk, mert szenvedések árán tisztul az arany. Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró-fúró, szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni, ó, hány édes vasnak kell rajtunk faragni, még méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majd a szobros csarnokába, mondja Babics. Kedves hallgatók, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, buzítom, bátorítom, végezzék el húsvéti szentgyónásukat, és a nagy hét folyamán is imádkozzák a keresztúti ájtatosság mellett, imádkozzák a fájdalmas rózsafüzet, illetve próbálják meg átélni, megélni a szent három napot, és kívánok már most Istentől megáldott, békés, boldog, kegyelmekben gazdag, húsvéti szent ünnepeket kívánok, hogy mindenki megtapasztalja az újjászületés, a megtérés, a megújulás, a föltámadás csodáját az életében egy jó szentgyónás által. Továbbra is fogjuk a rózsafűzért, imádkozzuk a rózsafűzért, fogjuk Szűz Mária kezét ezáltal, és ajánljuk fel különböző szándékokra, különösen a háború megszűnéséért, a békéért, illetve az anyországi választások sikeréért. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, és sok-sok kegyelmet, kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vontak mennek ablakára, meghalt, meghalt az ártatlan bárány, vértől lázult szent kereszt oltárán, temetésre lejön a mennyország, könyvtől láznak az angyali orcák, sír zokog a fia vesztett gerle, égig ér a szűz anya keserve, élet ura meghaltál üdvünkre, a sátánnak országa most dőlt le, szűz anyádnak fájdalmát tekintset, add meg nekünk a mennyei kincset. Add meg nekünk a mennyei kincset. Amen.